Testvérek, legyen a mai ige hirdetésünk és Istenre figyelésünk középpontjában. Az előbb felolvasott szakaszból kiemelve pár sor. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ők így feleltek, igen, Uram. Erre Jézus megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Amen. A magyar nyelv csodálatos, tudjuk mindnyájan ezt, aki próbáljuk is űzni. Régen volt a magyar nyelvünknek az emberre olyan elnevezése, hogy lelkes állat. A régies biblia fordításokban is találkozunk még ezzel a kifejezéssel. Lelkes állat. Milyen tökéletesen érezte az Istenhez akkor még sokkal közelebb élő ember, hogy semmi más nem különböztet meg minket az állatvilágtól, csak a lelkünk. Az a fajta lelkünk, ami csak nekünk embereknek van, mert minden bizonnyal az állatoknak is van valamiféle lelke. E fajta lélek nélkül állatok vagyunk. És most nem a szó lekicsinylő értelmében, mert sokszor többet tanulhatunk az állatoktól emberséget, csak hogy ilyen képzavart mondjak, mint embertársainktól. Olyan fajta értelemben vagyunk állatok a lélek nélkül, hogy bennünket is az ösztönök mozgatnak, csak úgy, mint az állatvilágot. Tehát ösztönlények vagyunk, akik akár ölnek is a kívánt nőstényért, vagy az eledelért, a fészekért, a területért, az otthonért. Miért is hoztam ide ezt a gondolatot? Azért, mert a mi lelkünk a lakhelye annak a szónak, amiről én ma itt közöttetek beszélni szeretnék. A lelkünkben és a lélekben lakik a könyörület. A könyörület. A történetben hallott két vak Krisztushoz könyörgött. Így kiabáltak utána, könyörülj rajtunk, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Azt hiszem, ez a legcsodálatosabb mondat, amit ember kimondhat. Könyörülj rajtam, Uram! Majd figyeljétek meg, nem azt kérik, hogy gyógyíts meg minket, Urunk, azt kérik, hogy könyörülj rajtunk. Nem gyógyulásért rimánkodnak. Ők Krisztustól ennél sokkal többet várnak. Olvasunk olyan gyógyítás történetet is, ahol a vakember konkrétan megnevezte, hogy látni szeretne, és ezért fordult Jézushoz. De ez a két ember itt most nem. Persze nyilván ott van a vágy az ő szívükben is, hogy látni szeretnének, hogy szeretnék, hogyha az életük egy teljesen új minőségbe és dimenzióba kerülhetne azáltal, hogy látnak, de ennél ők többet is akarnak és remélnek. Csak Krisztus könyörületére van szükségem. Van szükségünk, mondja ez a két vak. Semmi másra. Könyörület. Ez az a szó, ami, hogyha ma elhangzik, akkor inkább van negatív csengése, mint pozitív. Könyörület. Mert tudjuk, van könyör adomány, ami sérti az ember büszkeségét, és nekem könyör adományt ne adjanak, engem fizessenek meg. Aztán tudjuk, hogy milyen sokszor elhangzik ez a mondat a büszke ember szájából, hogy nekem nem kell könyörület, majd én végigküzdöm, majd én megharcolom. Valahogy a könyörület ma inkább negatív csengésű szó. Hát testvérem, ez van, amikor az ember használatba vesz egy szót, aminek a valódi tartalmáról fogalma sincs. Fogalma sincs. Mert ennél kevesebb, szebb szó van a Bibliában, mint a könyörület. Tudjátok, a legfontosabb ennél a szónál, hogy a korabeli, ókori embernél, és főleg itt most inkább a görög világra, a görög műveltségre gondolok, a korabeli ember számára teljesen lehetetlen volt az isteni lénnyel kapcsolatba kerülni. Ugye voltak a sztoikusok, az egy gondolkodó csoport, ők voltak talán a legnagyobbak, akik kifejezetten azt hirdették, hogy az apátia, tehát a közömbösség, az Istenek leglényegesebb ismertetőjele. És ők ez alatt nem csak szimpla közömbösséget értettek, hanem, és ez az érdekes, az érzés, az együttérzésre való képesség teljes hiányát. A korabeli ember, amikor az Istenre gondolt, akkor így gondolt az Istenre. Én porszem vagyok, ő meg a hatalmas Isten. Mit érdekelni őt az én kis életem? Mit érdekelni őt az én kis bajom, problémám? Az Istenek legfőbb tulajdonsága a teljes apátia, az érzésre való képtelenség. És figyeld meg, hogy hogyan magyarázták meg, mert borzasztó logikus. Azt mondták ezek a görögök, hogyha egy ember szomorúságot vagy örömöt érez, az azt jelenti, hogy valaki szomorúságot vagy örömet okozott neki. Tehát valaki befolyásolni tudja, valaki az ő érzését meg tudja változtatni, szomorúságra vagy örömre tudja hangolni, azaz valakinek hatalma van fölötte. És ezért, bár lehet, hogy csak egy pillanatra, de ez a valaki hatalmasabb, mint én. Hatalmasabb. Mert képes engem, az én hangulatomat, az én életérzésemet valamilyen irányba elvinni. És ebből következik logikusan, hogyha az Isten szomorúságot, vagy örömöt, vagy akár csak együttérzést lenne képes mutatni az ember felé, az azt jelenteni, hogy az ember Istent befolyásolhatja. Márpedig ezt mindenki tudja, hogy az ember porszem. Az ember nem tud hatással lenni az Istenre, vagy ahogy ők gondolták, az Istenekre. Az lehetetlen, hogy valahol valaki az Isten felettivé váljon, hogy Istent meg tudja indítani valakinek a nyomorúsága, valakinek a betegsége, és ebből következik az, hogy az Istenek és az Isten nem rendelkezhet érzelemmel. Neki teljesen érzelemmentesnek kell lennie, a szó igazi értelmében apatikusnak kell lennie. Látjátok, hogy miben hittek az emberek akkor? És talán a múlt időt el is felejthetjük. Látjátok, hogy mi határozza meg a mai ember gondolkodását, és ugyanebből a gyökérből származik. Azért nem lehet, és nem engedheti meg magának ma az ember, hogy könyörületes legyen, hogy együttérzést tudjon mutatni valaki felé, mert akkor rögtön attól félek, hogy ez az együttérzés majd hatalmat vesz felettem, és akkor már majd nem tudok kikerülni ez alól, és hogyha neki segítek, akkor már mindenkinek segíteni kell. Ha felé megnyílik a szívem, akkor ezt majd kihasználják, és majd hatalmat vesznek fölöttem, ezért inkább közömbös leszek, és nem foglalkozom senkivel és semmivel, csak magammal. Emlékeztek még, hogy hogyan kiállt ez a két vak Jézus után? Könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk. Szánj meg minket. Dobbanjon a te szíved a mi nyomorúságunkra. Ne hagyj minket nyomorúságban. Értitek, hogy mit fejez ki ez a kiáltás? Az, hogy ez a két vakember, ez nem akart úgy tekinteni Krisztusra, mint ahogy a korabeli ember, a korabeli művelt ember tekintett az Istenekre. És nézzétek meg, hogy miről szól az evangélium. És mivel találkozunk lépten nyomon. Jézus a nép lelki elvesztegetettségétől és elanyátlanodásától elérzékenyül. Hányszor olvassuk ezt az evangéliumban? És azt mondja, hogy olyannak látom a népet, mint a pásztor nélkül való nyáj. Jézus nem volt haragos az emberek esztelensége miatt, nem volt dühös a tehetetlenségük miatt, hanem sajnálta őket. Ő úgy látta az embereket, mint aratni valókat, akiket be kell takarítani az Isten magtárába. A korabeli vallási tanítók azt mondták, egy ember, aki a törvényt nem ismeri, legyen átkozott. Képesek voltak azt mondani és tanítani, hogy az égben öröm van minden bűnösön, aki elpusztul. Jézus ezzel szemben könyörületet érzett az emberek elveszettségén. Jól lehet, ők maguk is okai saját nyomorúságuknak. Ő nem úgy nézte az embereket, mint kárhozatra méltó bűnösöket, hanem mint eltévedt vándorokat, akiknek meg kell fogni a kezét és haza kell vezetni. Ő nem tekintette őket pejvának, amelyet el kell égetni, hanem aratni valónak látta az embert, amit az Úr számára be kell takarítani. Nézd meg és emlékezz! Jézus megindult az emberek éhségén vagy gyötrelmén. egy éhes, elfáradt néptömeg, akiket tanított, vagy egy vak és bélpoklos emberek felkeltették az ő együttérzését. Jézus az ilyen emberekkel való közösséget nem tekintette sorscsapásnak, mint ahogy ma a társadalom néz az ilyen emberekre, hanem segítségre szoruló embereket látott benne. Jézus a szenvedőkkel nem volt közömbös, nem iszonyadott tőlük. A legtöbb csodánál olvassuk azt a momentumot, hogy Jézus megérintette a bélpoklost, megérintette a vakokat is, itt is, ahogy hallottuk. Pedig a korabeli hit tanítás szerint, ha hozzáérsz egy ilyenhez, akkor tisztátalanná válsz. De Jézus ennél sokkal többet érzett, és élt az életből. Jézust mások szomorúsága megindította, amikor Nain városa előtt találkozott egy gyászmenettel, ahol az édesanyja temette egyetlen fiát, megrázta őt az özvegy sorsa. Nem zárkózott el a szenvedés elől, nem hagyta őt közömbösen. Az özvegy nyomorúsága az ő nyomorúsága is lett. Jézus nagysága ez a készség, hogy ő önmagát az ember helyzetébe képzelte. Minden helyzet és minden keserűség felkeltette az ő részvétét. Ezért merem mondani, hogy mindnyájunknak könyörülésre és könyörületre van szüksége, az Isten könyörületére. A lelkünknek van szüksége gyógyulásra és könyörületre, az ismeretre, hogy van Isten, aki Krisztusban közénk jött, és ő nem közömbös a mi problémánk és fájdalmunk iránt. Ő nem közömbös a mi fáradtságunkra. Ő nem mondja azt nekünk, hogy magadnak köszönheted, ahová jutottál, old meg magad. Erre a könyörületre vágyott ez a két vakember is. Értitek, nem pusztán gyógyulásra, mert amit Isten adni tud Krisztusban, a sokkal több puszta gyógyulásnál. Mert a meggyógyult test is előbb-utóbb sírba száll. Ő ennél többet akar adni ma is neked és nekem. És erre az őszinte vágyakozásra megindul az Úr Jézus szíve. Emlékeztek a felolvasott pár mondatba? Könyörületre indul a szíve. Neki nem volt ciki, hogy megérintette más szenvedése. Könyörületre indult. És a könyörület legszebb kérdése az így hangzik. Hiszed-e, vagy ahogy nekik mondta, hiszitek-e, hogy ezt meg tudom cselekedni veletek? Testvérem, onnantól indul el az életed. Onnantól leszel már te is lelkes állattá, hogy találkozol egyszer ezzel a kérdéssel. Hogy Isten és csak te vagy abban a pillanatban és találkozásban, és elhangzik feléd a kérdés az Istentől, hiszed-e, hogy meg tudom gyógyítani az életedet? Hiszed-e, hogy mindent meg tudok adni, amire szükséged van és amire vágysz? Ez a kérdés indítja el az embert, az emberré válás útján, nem az, hogy megszületünk. A saját életem nagy fordulópontja. Ennek a kérdésnek a megválaszolása volt, amikor nekem személyesen tette föl a kérdést, hiszed-e, Hajdú Szabolcs Koppány, hiszed-e, hogy mindent képes megtenni érted az Isten? Hiszed-e, hogy könyörületre tud indulni irántad is, aki pedig lehet, hogy úgy érzed, nincs is szükséged könyörületre, mert úgy is megy minden, mert úgy is a képességeid, mert úgy is az erőd, a tehetséged, amit megtanultál, az majd úgy is visz előre. És oda kellett térdelnem ezeli a kérdés elé. Hiszed-e, hogy mindent megtehetek? Hiszed-e? Hiszed-e, hogy legdédelgetettebb álmaid Isten kezébe valósággá válhatnak? És testvérem, ehhez a ponthoz kötöm azt, hogy az életem a földi kategóriák szerint is sikeressé tudott válni. Sokszor nem merjük ezt a szót kimondani, mert talán túlzott álszerénységből, vagy nem tudom, túlzott azt gondoljuk, hogy ilyenekről nem szabad beszélni, meg az embernek a sorsa az, hogy szenvedjen. Nem, én ide kötöm. Én tudom, hogy ettől a ponttól indult el az életem olyan irányba, aminek én örülök, amiért boldog tudok lenni. Innentől értékelem azt, hogy van családom, szerető feleségem, van gyülekezetem, van nyájam, hogy ott lehetek és az lehetek, aki vagyok ettől a kérdéstől, amikor válaszolni mertem végre. Hiszed-e, hogy ezt megtehetem veled? Hiszem, Uram, hiszem. Mert soha nem sikeres akartam lenni, hanem csak szolgálni úgy az Istent, ahogy az tőlem telik. Hogy azt az örömöt át tudjam adni az embereknek, amit én érzek az életem felett. Hogy másé is lehessen a gyógyulás, ami az enyém is lehetett. Talán életem egyik legnagyobb élménye az, ami pár hónappal ezelőtt, még az iskola idő alatt történt. A nyolcadikosoknak szervezte egyik presbiterünk azt az alkalmat, ami hónapról hónapra megszervezésre került, a közös főzést, amikor összegyűltek a nyolcadikosok itt a gyülekezeti terembe, együtt előkészítették az ételt, megpucolták, amit meg kell, megfőzték, majd elfogyasztották együtt, örültek egymásnak, felszabadultak voltak. És egy ilyen alkalomra estem be éppen, egy borzasztó nehéz nap után, amikor kiszívták az idegeimet a különböző hivatalokba járások, és ahogy beértem a gyerekek közé, oda mentem a 2-3-an voltak együtt, oda mentem hozzájuk, és azt mondtam nekik, na srácok, egy ilyen nap után szeretnék én csak egy egyszerű kertész lenni, aki más se csinál, csak kimegy, megkapirgálja, megöntözi, megplántálja, elveti a magot, mert akkor nem kellene bolond emberekkel küzdeni, akkor nem kellene megpróbálni a lehetetlent, csak nevelgetni a kis kertet, a kis növényeket. Rám nézett az egyik srác, akitől aztán végképp nem vártam volna azt a mondatot, amit mondott. És azt mondta ez a legény, Koppány bácsi, hát maga ültet így is, csak éppen másképp. Mondta ezt egy olyan legény, akitől túl sokat nem is vár senki se. Amikor az Isten az ő kegyelmét és az ő könyörületét egy ilyen egyszerű gyerek szájon keresztül közli veled. Mert az a pillanat számomra olyan volt, mint egy villámcsapás. Egyszerűen belém csapott a villám, és megértettem, te jó ég, hát én ezt akartam egész életembe. Én erre vágytam, hogy az emberek ezt érezzék, hogy én plántálok, hogy én ültetek, hogy én értük szeretnék tenni. És erre jön egy legény, akire mindenki csak legyint, és mond egy ilyen mondatot. Hát ez az Isten könyörülete. Amikor én hajlandó vagyok elfelejteni a mindennapok rohanásába és forgatagába azt, hogy igazából mi is, és ki is vagyok, és milyen hatalom áll mögöttem. Hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztus megteheti veled is, hogy meggyógyulj és boldog legyél? A feltett kérdésre a válasz így hangzott. Igen, Uram, hisszük. Bár semmi értelme a hitünknek, és emberileg lehetetlen, hisszük. Ekkor megérintette Jézus a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Talán azt kérdezed, ennyi? Ilyen egyszerű? Nincs semmi hókusz-pókusz, nincs semmi varázslás, nincsenek tévéstábok és kamerák és reflektor, nincs. Ez tényleg ennyi. Legyen a te hited szerint. Mert mindenkinek akkora Istene van, amekkorában hinni mer. Megnyíltak a szemeik és láttak. És semmi másra nem vágyom továbbra se az életemben, csak erre. Hogy körülöttem embereknek nyíljanak fel a szemei. És lássák meg, hogy nincs értelme máshogy élni, csak lelkes állatként. Az Isten könyörületébe oda bújva és fordulva. Ezt kívánom, hogy minél többünkkel történjen meg. Így legyen. Amen.